Itt a Greenfó podcastja. A hazai net zöld iránytűje 20 év után hangban is jelentkezik.
Életünk természetes velejárója a zaj. A feltöltődés záloga azonban a csend. Csak hogy a városiasodás folyamatával párhuzamosan többek között az építkezések, a megnövekedett közúti forgalom, de akár a szórakoztató ipar jelenléte miatt a zajterhelés mértékre is egyre nő. Ennek tartós fennállása egyéni érzékenységtől függően feszültséghez, kialvatlansághoz, sőt akár halláskárosodáshoz is vezethet. Mit tehetünk, hogy otthonunk a város olykor ürítő zajában is a békeszigete maradjon? E témát járjuk körbe a mai podcastban. Én Sarkadi Péter vagyok, beszélgetőtársam pedig Major Tamás, a Leyer mélyépítés környezettechnika és Durisol üzletág vezetője. És hát környezetbarát anyagokról fogunk beszélgetni, de most hoztál ide egy termék mintát. Ez a Durisol terméketeknek a bemutató mintája. Mi is ez egész pontosan?
A zajárnyékolásról, zajvédelemről beszélünk. Ha mindenki valami olyan ütős, erős, műanyag, csoda szerkezetekre gondol, ami védelmet nyújt nekünk, tehát itt egyáltalán nem erről van szó. Egy olyan természetes alapanyagok felhasználásával készült rendszer, amit beépítünk, ami valóban hatásos, és ennek a legfőbb alapanyaga az a másodlagos, különböző asztalosipari vagy fafeldolgozó üzemek melléktermékeként előálló faforgács, egyébként luszfenyőről van szó, amit mi felhasználunk ennek az alapanyagoként. Ez egy cement kötésű, ásványosított anyagról van szó, amit egy préseléses eljárással bizonyos különböző geometriák létrehozására használunk fel.
Tehát akkor a Leyer gyakorlatilag más gyártóknak a hulladékát vásárolja föl, és azt használja fel, tehát a faforgácsot.
Pontosan erről van szó, és ezért mondjuk azt, hogy ez egy környezetbarát, hiszen nem kell újra egy ipari tevékenység során előállítani bármi alapanyagot, ami különböző hőtechnikai, elektromos áramigényű, és különböző további melléktermékek előállítás során szennyezőanyagok létrehozásával jár.
És az, hogy csak fenyő, ennek van jelentősége?
Igen, a tapasztalat a receptúra kialakításánál azt mutatta, hogy mint ennek az egész anyagnak az időtállósága, hiszen vannak olyan falak, amik 50 éve gondozásmentesen szolgálják kültérbe ezt a feladatot. A másik pedig, hogy ennek a tömörítése, illetve a cement tejnek a összásványosítási folyamata ennél a fánál működik megfelelően.
Egy első ránézésre ugye ez ilyen eléggé porózus, tehát így most a kis ördög azt mondatja velem, hogy hát ez biztos, akkor mondjuk a harkályok is nagyon csípik, mert viszonylag könnyű bele lukakat fúrni. Főleg ugye a harkályok ezeket a hungarocell hőszigetelő elemeket imádják. Vagy mondjuk a hangyák, vagy egyéb más.
Igen, az asszociáció az teljesen jogos, de a valóságban szerencsére nincs erről szó. Egy ilyen hőszigetelt épületnél maga a harkály, hogy kopogtatja pont ugyanazt a akusztikai érzést, kölcsönzi neki, mint hogyha egy belülről valamiféle kártevővel átjárt fának a hangja lenne. Ennél a szerkezetnél ilyenről szó nincs, hiszen cementkötésű az egész szerkezet, átitatódnak ezek a farostok ezzel a cementanyaggal, és ez viszonylag nagyon szilárd anyagról van szó, nyomószilárdsága is nagyon erős.
Persze az is felmerül, hogy oké, szilárd, meg akkor ugye azt mondtad, hogy már 50 éves gyakorlati tapasztalat van, hogy bírja az idők próbáját. Na de azért egy idő után csak ez is elmorzsolódik, stb. Akkor mi lesz vele? Mert ugye hát az is a környezetbarátság egyik fontos része, hogy az egész életciklust megnézzük, hogy mi lesz majd egy-egy anyagból.
Így van. Hajlamos mindenki arra gondolni, hogy a saját életciklusán belül legyünk zöldek, környezetbarátok, tehát itt nem erre kell gondolni. Ennek az anyagnak az újrahasznosítása nem csak az 50 éves távlatban lehet gondolni, hanem az előállítás során is vannak olyan munkafolyamatok, ahol például méletre kell ezeket csiszolni, vágni, igazítani. És hát az itt keletkezett mellék termék, ugye ez a saját anyag, ezt újra be tudjuk keverni ebbe az egész rendszerbe, és szintén egy ilyen Durisol alapanyag jön létre belőle. No, ennek a lehetőségét adja meg, hogyha egy ilyen falat majd 50 év múlva újra kell építeni, saját alapanyagként lehet kezelni.
És akkor van valami nagy ipari titok, hogy milyen speciális összetevőkből áll, mint nem tudom én, az Unikumnál is van egy titok, meg egy csomó élelmiszernél is. Mert oké, azt mondtad, hogy fenyőfa forgács, cement, valami fajta színezőanyag, meg hát valami még biztos van. Gombaölő, gondolom én.
Az árnyékoló faloknál ez a durizó rendszer, ez egy unikum. Nagyon jó ez a megfogalmazás. Sőt, néha szeretem is ezt az italt. De itt arra kell gondolni, hogy minden jó anyag, minden jó receptúra rejt egy kis csepp titkot. Ebbe is van nyilvánvaló. Itt pont ez a titok, ez abban áll, ami ezt a tartosságot, ezt az 50 évig való rendelkezésre állást jelenti. Tehát az érdekes, hogy kültérben van, tehát valóban ezt nem szabad se levakolni, se lefesteni semmit, és nem penészesedik, nem rothad, nem indul az el az a folyamat, mint például egy fából készült kerítés esetén. Tehát pont ez a kis csepp titok biztosítja azt, hogy ez valóban egy tartós építőanyagként szolgáljon.
Tehát akkor ezt nem kell festeni pár évente, vagy lakkozni? Vagy...
Nem is szabad, hiszen még azt nem is meséltem, hogy hogy működik ez az árnyékoló fal. Tehát a felületének zajelnyelőnek kell lenni, és a zajelnyelő képesség a nyitott pórusoknak köszönhető, ennek a textúrának, ennek a puha felületnek, hogy kioltsa azokat a levegőbe terjedő rezgés hullámokat, és ha lefestjük, elzárjuk ennek az útját, akkor pont a zajelnyelő képessége csökken.
Na, ez érdekes. Ezzel végül is most már egyre több helyen találkozhatunk autóutak mentén is, meg mondjuk vasútvonalak mentén is. A magánházaknál ez mennyire terjedt el?
Ezt az árnyékoló fal típust, ezt valójában a közlekedési zajok kezelésére fejlesztették ki, hiszen ott kell ipari méretekre gondolni, több százezer négyzetmétereket évente. Magyarországon is szerencsére nagyon sok ilyen épül. Tehát az akusztikus tervezők észrevették, hogy ugyanezt a rendszert nagyon jól lehet alkalmazni teljesen más területeken is. Például különböző ipari létesítmények, szórakozóhelyek, magánházak, szomszédviták, barkácsolás, kerti parti fűnyírás, és hát a legújabb sláger, ebből nagyon sok telefont kapok, próbáljuk hűteni, fűteni különböző hatékony móddal az épületeinket, de hát ehhez mindig párosul egy külső egység, egy zúgó, búgó, olyan akár geotermikus fűtésrendszerhez szolgáló külső egységeket, vagy légkondicionáló egységeket, amik bizony a szomszédokat zavarják, hiszen úgy vannak tájolva ezek az egységek, hogy a közvetlenül a szomszéd kerítés vonalától néhány méterre odafordítva zúgnak, és hát például ezeknek a lezajárnyékolására is kiválóan alkalmas.
És hát a zaj mellett, ha jól olvastam a honlapotokon, akkor a páramentesítésben is nagy szerepet játszik, mert ugye az a legnagyobb probléma az új építésű, meg újonnan szigetelt lakásoknál, főleg ahol ugye a nyilászárók is tökéletesen jól zárnak, hogy bent bizony iszonyatosan elkezd penészedni, ha nem figyelünk oda.
Igen, ez a durizol nevű anyag még a 30-as években fejlesztették ki, és hát pont a kiváló hőszigetelés és páraáteresztő képességével indult ennek a nagy előnye, és ezt követően jöttek rá, hogy ez nagyon jó hangszigetelő vagy zajárnyékoló hatású. És főleg ugye a magasépítési szerkezeteknél, ahol különböző épületszerkezeti falakról beszélünk, ott van nagyon nagy szerepe a páraáteresztésnek. Úgyhogy az árnyékoló falaknál ugye ez nem jelent különösebb kiemelt szempontot, ha csak annyit nem, hogy élettartam szempontjából a szerkezetbe beáramló víznek a kiszellőzése az biztosított.
Na most akkor ezt hogy képzeljük el? Tehát, hogy nekem mondjuk van egy épületem, és én azt mondom, hogy én szeretném, hogy csak kisebb zajom lenne bent, akkor egyszerűen egy ilyen, nem tudom én, 11 pár centi vastag duriszol réteget ráteszek kívülről, és akkor van egy zajszigetelő rétegem rajta, ami nyilván hőszigetelő funkciót is valamelyest ellát, bár ugye nem ez az elsődleges funkciója, vagy ez úgy kiegészíti egymást, vagy ez hogy van? Tehát hogyha mondjuk összehasonlítom egy kimondottan egy kőzetgyapottal vagy hungarocellal, amit hőszigetelés miatt rakok föl.
Igen, itt el kell különíteni kétféle irányt. Egyik az, hogyha egy épület szerkezet, tehát ha úgy használom, mint egy téglát, hogy akkor milyen tulajdonságról beszélhetünk, beszélhetünk kiváló hőszigetelésről, előbb említett páraáteresztő képességről, illetve külön beszélhetünk zajárnyékoló falakról, amit főleg utólag építünk valamiféle kültérbe terjedő zajszennyezés ellen. Tehát itt most, amiről beszélünk, ez a külső zajárnyékoló fal kategória.
Kvázi egy kerítés.
Így van.
Egy különálló kerítés, aminek semmi köze nincs az én épületem falához.
Így van, de sokan ugye asszociálnak a dulizóból, hogy ebből lehet kiválóan egy magas építési feladatot is megépíteni, aminek az előnyös tulajdonságairól beszéltünk.
Tehát akkor, hogyha én mondjuk egy új házat építek, és azt mondom, hogy nem hagyományos, nem tudom, B30-as, meg mit tudom, hogy milyen klasszikus égetett agyag téglából építem, hanem ilyen dulizóból, akkor ez is így is működik a dolog.
Hogyne. Tehát belül, az épületen belüli zajszennyezések kevésbé fognak odajutni, de hozzátartozik, hogy megfelelő nyílászárót is kell emellé választanunk. De itt a kerítésként utólag megépülés esetén főleg ott van szerepe, ha mi egy családi házat építettünk egy ilyen falból, belül megvan a nyugodt életterünk, de mi van a teraszon, mi van a nyugodt zöld területünkkel, a kis kerti tavunkkal, amit kiépítettünk, és ha van egy szomszédos zajos utca, ha egy főút mellett van ez a nyugodtnak hitt birodalmunk, vagy egy olyan szomszéddal, aki építkezik, olyan életmódot folytat, ami nem annyira kellene számunkra. Oda jó ez a zárnyékoló fal lehetőség, amit helyszínen is össze lehet építeni, általában ezt a telekhatára szokták.
Mert hogy ez ilyen mekkora táblákba kapható?
Az a szerencsés helyzet ezzel a rendszerrel, hogy itt nem egy nagy táblákra kell gondolni, hanem egy olyan blokkelemekre, ami 50 centi hosszú, 25 centi magas, belül egy üreges szerkezetű. Ez úgy néz ki, talán sokan ismerik a zsalukő megoldást, csak hogy a zsalukő az egy tömör betonszerkezet, itt pedig egy megfelelő zajárnyelő képességgel rendelkező durizol alapanyagból jön ki ez a szerkezet. Helyszínen szárazon egymásra teszik, ez egy könyves építési feladat, és egy megfelelő alapozás után beül egy vasbetonnal kitöltik. És ugye ebben az a jó, hogy még darúzni kell egy egyéb nagy táblás, ipari panelos építési szerkezetet, itt akármilyen kicsi helyekre oda lehet menni, és kézi erővel fel lehet építeni egy egyenértékű zárnyékoló falat.
Jó, hát itt eleve mondjuk nem tudom, 2 méterről van szó, vagy 3 méterről max, nem, hát egy kerítés azért annál nem nagyon
magasságilag.
Magasabb, és akkor a szélessége meg egy 25 centi. Tehát egy jó alapra rá tesszük ezt a falat, kvázi felhúzzuk, és akkor pszt, valami hígbeton bele középre, ami összeköti.
Így van, és bevasalni, hogy egy megfelelő szélter ellen, hogy ne legyen kiborulás, tehát itt hosszú időre stabil szerkezet lőjön létre.
Tehát ilyen szempontból gyors.
Gyors,
így van. Pitypújtban meg lehet csinálni, még azt is megkockáztatom, hogy ügyesebb kezű megkellekek is megcsinálják. De azt azért inkább ne.
Meg tudja csinálni. Itt a kényes kérdés az, hogy mennyi vasat tegyen bele, hogy az tényleg jó legyen. Ne tegyen bele túl sok vasat, mert olyan megkereket is láttam már, aki biztosan, hogy biztos szorozó 3-mal, tehát nem kell, egy olyan optimumot kell, amit egy mérnökök ugye megtervezve, egyébként egy 8-9 kg per négyzetméter vas alatt, ha már ilyen adatokról is beszélhetünk, tehát ilyen mennyiségű vas kell bele. És hát ami a nagyon jó, hogy ezt utólag nem kell levakolni, nem kell leszigetelni, mert egy betonkerítéssel mit szoktak tenni, hogy szép legyen. Tegyünk rá egy valamiféle nikeszel vagy bármi szigetelést, majd tegyünk rá egy drive-it rendszer, tegyünk rá egy olyan szigetelő réteget, ami szép is lesz. Ezt nem kell. Sőt, tilos.
Tehát akkor ebben az összehasonlításban még olcsóbb is.
Nem drágább, de zajárnyékoló falként is működik, amellett, hogy kerítés funkciót is ellát.
Tehát aki csendre vágyik, az marad ennél. Jó, de aki meg mondjuk építkezik, tehát hogyha én a hagyományos téglát váltom ki vele, és ugye a hagyományosnál téglához hozzáadom még a szigetelő réteget, és ott is ugyanúgy, mit tudom én, fémháló kell, meg vakolni kell, meg stb. Stb. Tehát egy ilyen összehasonlításban is ugyanúgy van kb. Árban?
Hasonló, hiszen ebbe is vannak olyan plusz hőszigetelő elhelyezésre alkalmas kis szellák, tehát van már ilyen szerkezetű is, de hát ezt a magasépítő kollégáim ennek a jártasai.
Az építtetőknél ez egy szempont. Mert hogy mondjuk nyilván a hőszigetelés az elsődleges, meg arról elég sokat beszélünk, meg ott lesz ilyen most 22. június 1-től, hogy passzív házakat lehet csak felépíteni, tehát hogy itt az energiatakarékosság, a hőszigetelés fontos, de a zajszennyezés, zajszigetelés, az mennyire van úgy benne az építkezők tudatába?
Igen, ez utólag jön elő mindig. Tehát hogyha van egy gondos tervező, társasházakba, vagy kifárad a helyszínre, és látja, hogy valamiféle zavaró egyéb tényező van, akkor gondol erre, és ez is szempont lesz. De megmondom őszintén, mindig utólag jönnek ezek elő.
És akkor az értelemszerűen drágább is, mint eleve betervezni?
Azért drágább, mert ha megépül egy valamiféle szerkezetű kerítés, és nem lehet utólag zajárnyékolóvá tenni, akkor vagy nem történik beavatkozás, és marad a zaj, vagy ha bontani kell, akkor nem is mondom, hogy ennek a költsége plusz drágább.
És akkor ugyanez vonatkozik az épületre magára is, tehát nem a kerítésre.
De például igazából a magasépítő világ ebben, mint épületszerkezet, az teljesen más vonulat. Más kollégák is foglalkoznak vele, más szempontok vannak. Tehát a külön, az árnyékoló fal, kategória, méret, kialakítás, ez teljesen más. Annyiba kapcsolódik a kettő, hogy ugyanúgy durizol, alapanyagból van mindegyik. Az egy külön
ez egy külön podcast. Jó, akkor most maradjunk csak a zajárnyékolásnál. Ez mennyire bevett vagy elterjedt Magyarországon? Hát itt az elmúlt talán egy-két évtizedben kezdett el idézőjelben divatba jönni az, hogy akkor, ha éppen volt pénze a nem tudom én közútkezelőnek, meg a vasútnak, akkor elkezdtek nagy lakossági tiltakozások után felhúzni ilyen zajárnyékoló falakat.
Igen, ez tényleg így van, de szerencsére most már vannak olyan szabályok, amik előírják azt, hogy egy például vasút felújításkor, vagy például egy új nyomvonalú elkerülő út építésnél, ami most nagyon sok volt, a lakott területekre vonatkozóan milyen zajérték határoknak kell megfelelni. Tehát ez egy akusztikus tervező feladat, külön megvan nappal, éjszaka, különböző útkategóriák vannak, vasútvonal kategóriák, és ebből kijön az, hogy valamiféle beavatkozást kell tenni. Ez a beavatkozás általában a zajárnyékoló fal megépítése, és a zajárnyékoló fal nyomvonalát tervezik be, illetve ezeknek a falaknak a magasságát, hosszát, hogy ez a nyugodt élettér megmaradhasson az új építés után is. De én sokszor gondolkoztam, hogy igazából mi is az, hogy zaj, mert egy ilyen hivatalos fogalom nincs is erre, hogy mi az, hogy zaj. Hát tulajdonképpen a zaj az, ami zavar minket, de valahogy mégis mértékekről kell, hogy beszéljünk, pláne egy peres eljáráskor, hogy ne, egy bírónak el kell dönteni, most oda kell fal, vagy nem kell. Na hát ezért hozták létre ezeket a szabályzókat, külön éjszaka is, hiszen éjszaka a zaj sokkal jobban zavar minket. És hát ennek megfelelően most már vannak kapaszkodók, vannak olyan mérnökök, irányadó számértékek, amit igenis figyelembe kell venni.
Azt hiszem, talán 50 decibel, vagy mennyi a terület?
Igen, egy 42, illetve 60 decibel környéki számokról van szó, de azon belül is van például épületen belüli és épületen kívüli, mondjuk ha az udvarunkra kimegyünk, és ott mit kell, hogy halljunk.
Hát meg ebben az is csalóka valahol, hogy ez is egy kicsit szubjektív, mert egy idő után az embernek a hallás küszöbe megváltozik, romlik a hallása, meg a megszokott zajokat már szinte fel se fogja, sőt, néha az a zaj, a városi ember lemegy vidékre, és Jézusom, de nagy csönd van.
Ez is valóban így van, meg az is hozzátartozik pláne ilyen szomszédokkal kapcsolatban, hogy itt a telefon megkeresésekből táplálkozom, mondom, hogy amit nem lát valaki, akkor az annyira nem zavarja. Tehát az, hogyha optikailag már eltakarunk valamit, akkor az sokat segít abban, hogy ne zavarja annyira. De hát most már ugye egy okostelefonra, egy mobil applikációt letöltve lehet mérni ezeket. Tehát sokan mindenféle adattal jönnek, hogy hoppá, ebben az esetben mi a helyzet. Hát pont erre való az árnyékoló fal.
Kétszer is említetted ezt a telefonon megkeresnek minket. Mármint, hogy ez a Leyernek a Duriszol tanácsadó szolgálata?
Igen, itt ha valaki a honlapunkat megnézi, akkor ennél a témánál én vagyok megadva, hogy nyugodtan lehet keresni, hiszen ez egy kicsit még olyan megfoghatatlan kategória, hogy hát én építek oda egy téglafalat vagy egy betonfalat, mi nem jó az? Tehát azért van különbség, és ilyenkor el szoktam mesélni, hogy egyáltalán hogy is működik ez az árnyékoló fal. hogy itt kettő olyan nagyon fontos paraméternek kell teljesülni, amitől zajárnyékoló lesz egy fal. Egyik az, hogy az áthaladó zaj, tehát hogy ezek a rezgés hullámok továbbítása a védendő oldal felé minél kevésbé érvényesüljön. Ugye ehhez kell egy falszerkezet, amiben valami nehéz anyag van. Legjobb lenne egy ólomlemez, ami éleszerűtlen. Annak a molekulái olyan nehezek, hogy nem tudja megrezgetni úgy a zajszennyezés felül érkező rezgés hullám.
És ez már Csernobilba is bejön, ne?
Hát ott is bejön, tehát azért hagyjuk is ezt az ólomlemezt. Itt a nehéz anyag, a mi esetünkben a beton, ami árérték arányban tényleg egy jó. De a felületének meg puhának kell lenni, hogy elnyeljen minél többet ebből a rezgés hullámból, mert ha visszaveri, akkor adott esetben olyan reflexiók, visszaverődések jöhetnek tereptárgyakról, házfalról, ami még inkább zavaró lehet. No, ez a két együttes hatás biztosítja azt, hogy zajárnyékoló lesz egy fal. Tehát ezért nem elég csak egy tömör betonfalat oda tenni, hanem nyelje el a felülete minél inkább ezt a káros rezgés hullámokat.
Tehát akkor magyarán a leggyakoribb telefon ilyen, hogy hát tisztelt Major Tamás úr, mi most építkezünk, vagy van egy házunk, de baromi nagy zaj van, és akkor kész, mit csináljunk? Mit ajánlanak?
Majdnem így kezdődik. Általában úgy kezdődik, hogy van egy kedves szomszédom, idézőjelbe bezárva, akivel ez a probléma. Kevésbé kapok olyan telefont, hogy tervezek egy olyan hűtő-fűtő berendezést, aminek egy ilyen egység lesz, és a szomszédomat nem akarom, hogy zavarja, mit lehet tenni. Pedig ez a sokkal jobb eset, hiszen egy ilyen berendezés köré, ha például U-alakba beépítünk megfelelő védőtávolságra egy ilyen falat, néhány négyzetméterből megoldódik egy ilyen falépítés. De a szomszédnak kell védekezni, ő neki már csak a telekhatáron van lehetősége ezt megvédeni, sokkal hosszabb és magasabb szerkezetet kell építeni.
Hát meg esztétikailag sem ugyanez a történet.
Más a helyzet, de ha már esztétikát említed, az a jó ebben a rendszerben, hogy zöld növénnyel befuttatható, tehát sokkal barátságosabbá lehet tenni, de ha valaki egy tömörkerítésben gondolkodik, akkor ugye anyagába színezett kivitelről van szó, tehát hosszú évtizedeken keresztül ugyanilyen színbe lehet látni. Ezek pasztel színek, ugye natúr szürke, zöld, piros, barna, sárga, tehát ezzel meg lehet oldani azt, hogy akár az épületünk külső színvilágához illeszkedő szerkezet jön létre.
Tehát akkor a vadszülő meg a borostyán köszönjük szépen, jól érzi magát.
Hogyne,
rajta.
Így van.
Na hát ezt kellene igazándiból egyébként az összes ház tulajdonosnak elmagyarázni, most Duriszótól függetlenül, mert van egy ilyen tévképzet az emberekben, hogy hú, hát az le fogja tépni a vakolatot, és hát erre az összes szakember azt mondta, hogy ha jó minőségű ez a vakolat, a növény nem fogja bántani.
Igen, mert mindenkiben az van, hogy régi épület, elhanyagolt, benőtte a vadszőlő, és jön le a vakolat. Pedig itt nem a vadszőlő az elsődleges gond, hanem az évtizedek hatása. De egyébként ennél a zaj témánál én azt vettem észre, hogy az utóbbi talán 5-8 évben az emberek kezdenek öntudatra ébredni. Tehát ugye mindenkinek már egyértelmű a hőszigetelés, pedig néhány évtizeddel ezelőtt ez is hasonló cipőbe járt, hogy hőszigetelés. Hát persze, hát van fal, ablak, most hőszigetelés, miről kell többet beszélni. Nagyon sokat beszéltünk erről, és nagyon sok megoldás jött. A zajárnyékolással kapcsolatban most azt látom, hogy most kezdi igazán zavarni az embereket, az emberek igenis nyugalomra vágynak.
Egyébként az utóbbi időben kiírtak kisebb-nagyobb kaliberű otthon pályázatokat, támogatási pályázatokat, meg zöld hitel és egyebek. Ezeket fel lehet ilyen zajvonalra is használni, vagy azok inkább energetikáról szólnak?
Itt a kerítés-építés esetén, amit be lehet vonni a különböző támogatási rendszerekbe, ugyanígy már az árnyékoló falként is szolgáló kerítésként levő szerkezetek is bevonhatók. Tehát van erre lehetőség, megfelelően utána kell járni.
Ugyanitt én poénkodtam az előbb megkelekkel, meg a készíts magad dolgot, de ennek az a nagyon egyszerű oka, hogy hát azt halljuk folyamatosan az utóbbi időben, hogy nincs elég szakember. Rengeteget kell várni. Ez mekkora probléma a ti területeteken?
Szerencsére ezzel az anyaggal bánni könnyebb, mint egy betonblokkból felépíteni a kerítést. Tehát, hogyha egy geometriában valakinek sikerül, és betartja azt a tervbeli elírás, hogy mennyi vasat rakjon bele, milyen arányú cement, illetve kavicskeverékkel dolgozzon, akkor igazából ezt nem nagyon lehet elrontani, hiszen kézi fűrésszel lehet idomítani ezeket az elemeket. És egy nagyon részletes útmutatót pontosan ezért adtunk meg az alkalmazás technikai leírásunkba, amit a honlapunkról könnyen elérhető, hogy mindenki lássa azt, hogy hát akinek van egy kis kézügyessége, valóban építhet. Sok esetben egy 3 méteres falszakasz, mondjuk 2 épületrész összekötésének a kitöltéseken gondolva erre, valóban nem egy nagyon nagy kihívás, akinek van erre indítatása.
És betartja a technológiát, és így akkor van. Nem dől rá a fal. A másik, az ár. Ugye arról most már tényleg folyamatosan jönnek szinte naponta a hírek, hogy emelkednek, mindenki a vészharangot kongatja, hogy az építőipari árak, azok az egekben vannak. Mi a helyzet a Duriszollal például, vagy egyéb más terméketekkel?
Hát nyilvánvaló itt az építőanyag árak emelkedése, hogyha egyesével megnézzük, párhuzamot mutatnak ezeknek a grafikonjai, hiszen valóban itt az előállítás azért mégiscsak emberi tevékenység, olyan ipari mozdulatokkal
hát
jár.
Hát földgáz alapú gondolom.
Ez szerencsére nem. Itt, mint a cementnek az energiaigényes előállításával kapcsolatban mindenféleképpen, de ami szintén a környezetbarátságát, illetve nem kell kiégetni, itt a saját kötési hője megérleli saját magát, tehát ez a 8 napos pihentetés, miközben ugye megköt magába ugye a cement alapján ez az egész szerkezet, ettől ő egy kész termékké válik, tehát itt nincsen külön melegítés, különböző hőigény. Emiatt ennek az ára nem emelkedik annyira, mint egy érgetett kerámiának. Az összehasonlítást miatt mindig úgy kérdeznek rám, hogy hát, hogyha egy másik kerítést épít, akkor melyik a jobb? Hogyha egy szép kerítést akarunk, tehát egy olyan látványkerítést, ami egy nagyon speciális, különböző terméskő kinézetű tömörfalhoz hasonlít, annál egyetlen nem drágább ez. Ha egy normál betonfalat építünk, majd utána évtizedekig jó szolgáló, valamiféle bevonattal látjuk el, akkor is hasonló árkategóriát érünk el, de azzal szemben ez árnyékoló tud maradni. Nagyon sokan kérdezik, hogy mennyivel lesz csendesebb, hány decibellel lesz halkabb az egész. Tehát ez azért nehéz kérdés, mert hasonlít a hőszigeteléshez. Ha valaki azt kérdezi, hogy hát ha ráteszem a falra ezt a nem tudom, 8 cm-es szigetelést, hány fokkal lesz melegebb a lakásban? Tehát erre így nehéz válaszolni, azért, hiszen itt milyen a nyílászárója, összességében van-e mondjuk a padló alatt szigetelése, milyen födém szigetelése van, összességében kell látni. Ezért egy ilyen falnál is, ugye elérhet egy ilyen fal mondjuk 10%-kal kisebb zajszintet, miután megépült, de ugyanúgy 35-öt is. Hát valaki szerint, hát ő a 80%-ra gondol, vagy 90%-ra, de hogyha egy olyan összehasonlítást teszünk, ha mondjuk van egy zavaró zajhatás a rádióba, egy olyan zene, amit ki nem állhat, és azt csak 10%-kal lejjebb csavarjuk, vagy 15-tel, vagy 20-szal, lehet, hogy az ő inger küszöbe alá kerül, és egy megoldást nyert az ő problémájára. Tehát egy ilyen érzékletes összehasonlítást lehet mondani, vagy egy másik gyakorlati példa. Sok esetből épülnek ezek az ipari zajárnyékoló falak, például egy forgalmas út mellett, ki szoktam menni látogatni a kivitelező csapatot, hogy hogy vannak, mi vannak, rendben van-e a anyagok szállítása, és ott beszélgetünk az épült fal végnél, és ott zúgnak az autók, hát ott kiabálnunk kell, hogy értsük egymás szavát, és akkor ugye kezemmel inteni szoktam, hogy sétáljunk be a fal mögé. Besétálunk egy 5 métert, és ott normál hangszínen tudunk beszélgetni. Tehát nagyon könnyen érezhető a különbség.
Te egyébként csendes környezetben laksz?
Igen. Ez annak köszönhető, hogy nem messze a házunktól egy elkerülő út épült, és az zajárnyékoló fal épült, egy dúzó zajárnyékoló fal. De vasút is van, nem messze a 2 utcával odébb. A vasút az annyira nem zavaró, mert ott néhány másodperc alatt elmegy a vonat, az sokkal kisebb terhelést ad, mint amikor folyamatosan ez a közúti morajló hang éjjel-nappal darálja a nyugalmunkat.
Jó, de hát az sem mindegy, hogy mondjuk 20 percenként megy el, vagy
hogy
nem tudom én, 2 óránként.
Meg a távolság ott nagyon sokat számít. Apropó távolság. Akkor van a baj egy zajárnyékoló fallal való kivédés során, nagyon távoli zajokat kell kezelnünk. Az a baj, hogyha a légtér tele van már ezzel a zajszennyezéssel azt már nagyon nehéz megfogni. Egy olyan nagyon magas fal kellene, és nagyon sok esetben, és el is szoktam mondani, hogy hát valószínűleg itt már nem éri meg, hogy falat építsen, hiszen ha már épül egy ilyen fal, akkor az tényleg legyen jó és hatásos. Akkor van szerencsés helyzet, idézőjelbe, ha közvetlenül egy forgalmas főút mellett lakik valaki, és azt szeretné megszüntetni, hiszen ha közel kerül ahhoz a forgalmi sávhoz, minél előbb, minél közelebb megfogjuk azt az zajszennyezést, akkor ott van az ajánlő képességnek a kiváló hatása, és már nem tud belekerülni a légtérbe.
Hát végül is ott ugye majdnem a talajszinten jön a zaj, vagy mondjuk egy méteres magasságig egy autópályán.
Így van.
Ti egyébként ilyen komplett kivitelezést is vállaltok? Vagy azt mondjátok, hogy kérem, mi gyártjuk a terméket, nálunk meg lehet venni, elmondjuk, hogy hogy kell megcsinálni, szakemberek tudják, vagy meg kell nekik, azt hajrá!
Igen, mi ugye építőanyag gyártó cég vagyunk, tehát elsősorban mi az alapanyagért, azért a kész termékért felelünk, aminek jó kell működni. De természetesen segítségként szakkivitelezőket, pláne az ipari falak építésénél, például egy ipari létesítmény, egy olyan zavaró, nagyon hangos üzem falaként építés a cél, akkor szoktunk ajánlani 2-3 olyan szakkivitelezőt, aki profi azokban az oszlop állításokban, beépítésekben, beállításokban, akik nagyon hatékonyan egy-két nap alatt egy akár 50-100 méteres kerítés szakaszt teljesen készre építenek. Abban az esetben, hogyha otthon kell építeni néhány méteres falszakaszt, hát erre ugye nem tudunk ajánlani, hiszen az a legolcsóbb, ami legközelebb van, tehát ott egy helyi kivitelezőt, vagy egy helyi idézőjelben megkeleket kell megbízni azzal, hogy ez a fal megépüljön, hiszen az lesz a legkedvezőbb. Ugye a felvonulási költségeket több napig ugye visszajárni, hogyha ezeket a falakat építi valaki.
Jönnek visszajelzések, hogy hát segítsenek már, mert nincs szakember?
Jönnek, ha tudunk, akkor segítünk. Én próbáltam egy olyan listát összeállítani, csak hogy a magas építésben annyira változnak ezek a kivitelezők, hogy megszűnnek, újak létesülnek, hogy ezt napra készen fönntartani, azt nagyon nehéz. Egyébként van egy olyan írásos anyagunk, amiben akit ismerünk kivitelezőt beleírjuk, sőt, tervezőt ajánlunk, akusztikus tervezőt. Sok esetben ezt javasoljuk is, hogy előtte mi élesebb, vagy érdemes-e, hiszen ha már építolak és pénzbe kerül, az tényleg legyen jó.
Neked egyébként mi a végzettséged?
Én útépítő vagyok, én e kapcsán kerültem ugye a közlekedési témába, de egyébként a Leier 2010 óta foglalkozik ezzel a témával. Én előtte a különböző mélyépítési feladatok, mint csapadékvizelvezetés, szennyvízcsatornázás, ilyen témában dolgoztam, dolgozom még most is, és hát emellé jött ugye ez a zajárnyékolófal, és ha már ugye itt környezetvédelmi dologról van szó, emellé még a vizek, szennyezett vizek kezelésével kapcsolatban a különböző olajleválasztók és zsírleválasztók is hozzám kötődnek.
Már ugye a cég gyárt ilyen eszközöket, meg ilyen használni ilyen technológiát.
Hát azért is szeretek a cégnél dolgozni, mert itt mindig történik valami, újabb témák kerülnek akár egy-egy kollégához, és hát abba bele kell ásni magunkat, tapasztalatot kell gyűjteni, és hát ez egy izgalmas és jó téma.
Tehát így azt mondta a főnököt, hogy hát Tamáskám, hát lenne itt ez a kis zajos terület, ugyan már, tessék, vágjál bele, csináld ezt is.
Hasonlóképpen, de itt egy önkéntes jelentkezés is benne volt ebbe a képletbe. Kicsit komolyra véve a szót, itt arról is volt szó, hogy esetleg kinek vannak olyan kapcsolatai, akik kapcsolatba kerülhetnek azokkal a beruházókkal, kivitelezőkkel, akik ilyet vásárolnak. Tehát itt főleg ez volt a vezérelve.
Ja, mert hogyha mondjuk utat építek, akkor mellé csinálok például egy vízelvezető rendszert, ha már ez van, akkor csinálok hozzá egy zajfogó rendszert is.
Így van. És hát forrodróton vagyunk azokkal a tervezőkkel, azokkal a kivitelezőkkel, akiktől én begyűjtem a sok-sok tapasztalatot, információt, mert bizony itt vannak újabb és újabb tapasztalatok. Tehát itt egy zajtömítettség, egy áthaladó zaj ellen, az az utóbbi idők felismerése, hogy ez milyen borzasztó fontos. Például az ipari falaknál az, hogy van egy fém oszlop, és ott pontosan hogy kapcsolódik oda egy ilyen zajárnyékoló fal, és hogy ott bármiféle olyan kis légrés van, ami akár kerülő úton is megkerüli bármi építés szerkezeti részt, akkor bizony ott az akusztikai mérés során akkor ott gondok vannak. Tehát a tömítettség borzasztó fontos.
Tehát az ördög a részletekben rejlik.
Így van, ezért kell egy csettitok.
Jó. Te egyébként a munkád révén, ugye azt mondtad itt a vizek, szennyvíz, vízelvezetés kapcsán, hogy ilyen zöld attitűdű emberke vagy, ez a hétköznapi magánéletben is megnyilvánul?
Igen, itt a zöldek kapcsán itt nagyon sokféle asszociáció van, valaki teljesen szélsőséges, ebbe gondolkozik. Én nagyon jó középen állok ebbe. Hát itt a józan gondolatok szerintem egy olyan jó iránymutatást adnak ebbe a dologba. Hát én a természetet szeretem, vizitúrázok, nap mint nap látom azt a gazdag életteret, amire csak vigyázni lehet és vigyázni kell. És hát én nagyon sok embert pont emiatt megismertetek ezzel a világgal, mert aki valamit ismer, onnantól magáénak érzi, és ő tudja, mert ő ismeri, és akkor figyelni fog rá.
A vízitúrázás ez mi? Saját kajak, kenú, vagy különböző vizekhez mentek el a családdal, és akkor ott élvezkedtek. Már úgy mondjuk mostanság egyre kevesebb a lehetőség, lásd Velencei tó.
Így van, hát a kedvenc helyem a Szigetköz, nagyon gazdag.
Igen, valamennyi még maradt belőle.
Nem, az teljesen jó megmaradt. Tehát amióta a vízpótlás kialakult, gondosan vigyáztak arra, hogy az a vízszín megmaradjon. Az öreg Duna ott viszont jóval kevesebb, 3-4 méterre kevesebb víz van, mint annak idején volt.
Csak annyi személyeset, hogy én gyerekkorom összes nyarát Mosonmagyaróváron töltöttem el, és akkor még, hát ott valami egészen csoda volt, aztán utána jött ez a vízlépcső őrület, és akkor iszonyú természeti károkat sikerült összehozni a szlovák-magyar duónak.
Ugye 92. novemberében elterelték a Dunát, sokan nem is gondolták, hogy ez bekövetkezhet, de bekövetkezett, és hát ott is utólag próbáltak valamit tenni. És hát ez olyan drasztikus talajvízszint csökkenéssel járt, hogy a kutakból eltűnt a víz, a Szigetköz gazdag mellékág rendszerében tocsók, olyan kis tavaskák maradtak, ahol vergődtek a halak, az elterelés után ott a környékbeli disznókacsák, mindenki halat evett, mert nem tudtak vele mit tenni, és hát utólag próbálták visszapótolni a vizet. Ezt dízelmotoros szivattyúval próbálkoztak, de hát mivel ott több száz méteres kavicsréteg van a talpunk alatt, ha arra járunk, bizony ott visszaszivárgott a fővágba, ezért hát jöttek az egyéb megoldások, különböző visszavázó megoldások. Ilyen volt a fenékküszöb, ami a fővágba egy lezárás jelentett, hogy a három betápláló szigetközi ágba még több víz jusson. Hát itt cserbe hagyva az öreg Duna medrét, ugye ott több méterrel kevesebb víz van. És ezek a betáplálásoknak köszönhetően, és a rengeteg keresztgátnak, ami a akár korábban uszályok által járt főágak, ott is keresztgátok biztosítják azt, hogy megtartsák ezeket a vizeket, és hát a szerencsére visszaalakult az az élővilág, ami annak idején volt, csak hogy az öreg Dunával az összeköttetés, mint élő kapcsolat, az nagyon lekorlátozódott, egy-egy hallépcső biztosítja. Nem jó a helyzet, a vízállás az jó, na mi ezeket az ágakat járjuk.
Hát meg most ugye itt az idején elmúlt hónapokat megnézve ezt a brutális aszályt, ugye azt hiszem talán éppen az idén március 22-i vízvilágnapja előtti napon, 21-én hirdette ki a kormány a tartósan aszályos állapotot.
Ilyen száraz téllel még nem indultunk tavasznak, hosszú-hosszú évtizedek óta. Ez nehéz helyzet.
Legyünk optimisták.
De szerdán jön az eső.
Bízunk a meteorológusokban, hogy beválik a jóslatok, hogy jön az eső. Köszönöm szépen a beszélgetést, további csendes életteret kívánok. Major Tamásta Lejer mélyépítés, környezettechnika és Duriszol üzletág vezetőjét hallották. Köszönöm figyelmüket, én Sarkadi Péter voltam. A témával kapcsolatban további információkat találnak honlapunkon, tehát a greenfo.hu honlapon, a podcast menüpontban. A viszonthallásra!
Önök a Greenfo podcastját hallották. Ha kíváncsiak a következő részekre is, iratkozzanak fel csatornánkra például a SoundCloud-on, a Spotify-on vagy az Anchor különböző platformjain. Honlapunkon a 134 000 tételes napi sajtószemle mellett a 21 év alatt kihelyezett 47 000 cikket is megtalálják, ahogyan az összes napra készen tartott rovatunk bejegyzéseit is. Várjuk a 14 500-es Facebook táborunkban és a vasárnapi hírleveleink olvasói között is. Lehet akár a szerzőnk, és hálásak vagyunk, ha támogatja munkánkat.